Galó Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, az Inforádió arénájának vendége azt mondta, hogy olyan oktatási rendszert volna célszerű csinálni, amiben a vezérlő elv, hogy mi a gyerek érdeke. De hogy lehet azt megállapítani, hogy mi a gyerek érdeke, amikor mindig a szülő mondja meg, hogy szerinte mi a gyerek érdeke, és mivel ő a főnök a családban, ezért a gyerek érdeke is az lesz. És ebben nincs két ember, aki egyet értene.
Hát, hogyha úgy nézzük, hogy mit szeretne a szülő. A szülőre gondolom azt szeretné, hogy a gyerek egy olyan iskolába járjon, ahol olyan tudást szerez, olyan készségeket és képességeket fejlesztenek benne, hogy ő középiskolába tud tovább tanulni, és sikeresen, ha a gyerek olyan és ambíciója van, és tehetsége van hozzá egyetemre, főiskolára, mert tehát elmehet a felsőoktatásba is, és mindemellett a gyerek azért legyen kiegyensúlyozott, és ne gyomorgörcsel induljon reggelente az iskolába.
De azért az első a teljesítmény, nem?
Nagyon sok esetben azt kell mondjam, és kérem a szülők, ne haragudjanak meg, én is szülő vagyok, voltam, és én is tudom, hogy nem egyszer az ember milyen hibába esik, hogy sokszor a gyereket a szülőtől kell megvédeni. Mert ő hordja külön órára, külön tornára, zenére, nyelvre, és még nem tudom mi mindenre, mindenféle előkészítőre, tehát hagyjuk már a gyereket boldog gyereknek is lenni. Az iskolának az lenne a feladata, ami lehet, hogy nagyon naívan hangzik sokak szeméből, de azért a lajtán túl a boldog társadalmakban, ott, ahol a gyerek nagyon fontos, ott azért ilyen az iskolarendszer, hogy az iskolarendszer azt próbálja kikutatni és megtalálni, hogy a gyerek miben jó és miben tehetséges, és azt fejleszti számára, illetve a gyereket megtanítja, és az a legfontosabb, problémát felismerni, problémán gondolkodni, és azt megoldani, és mindezt közösen, együttesen, társakkal. Azok a tanulók, azok a gyerekek, akik pici koruk óta ilyen légkörben nőnek fel, hogy rá megtanítják őket gondolkodni, a problémát megoldani, és mindezt egy együttműködve másokkal, ezek felnőtt korukban is így fognak élni. Ha és nagyon elterjedt, és a mi oktatási rendszerünkben is ezek a csoportmunkák az osztályokban, ahol vannak a gyengébbek is abban a csoportban, és az erősebbek viszik magukkal a gyengébbeket, és a gyengébbnek is a csoportban, a közös munkában van feladata. Ezek nagyon-nagyon fontos, időigényes dolgok. Ilyennek kellene a köznevelés rendszerének lenni, és olyannak kellene lenni, hogy ne hajtsák túl a gyerekeket. A gyerek egy időig olyan, mint a szivacs, sok mindent képes befogadni, de egy idő után összeroppan. Nem szabad. Legyünk türelmesek a gyerekekkel, sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb felnőttek lesznek, és sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb társadalom lesz akkor, ha kellőképpen türelmesek vagyunk a gyerekekhez, és azt fejlesztjük benne, ami a gyerekben jó. Minden gyerek tehetséges valamiben. Hozzáteszem, nem kell minden gyereknek egyetemet végezni, és professzornak, és tudósnak, és feltalálónak lenni. Kellenek nagyon jó szakmunkások is. Csak amit a gyerek csinál majd, ami választani fog, azt örömmel boldogan csinálja. Ez a fontos, ebben az iskolának nagyon nagy szerepe van, és a pedagógusnak is.
Ez nemzeti alaptanterv kérdése, mert amit most erről beszélt, az majdnem olyan, mint a Csépe Valéria mondta volna, aki felelős az új nemzeti alaptantervért. Mert nem tudjuk, hogy jövőre mit fognak
ez
követelni.
Ez nem csak egy papírra leírt nemzeti alaptanterv kérdése, azt azért szeretném megmondani, mindenki a nemzeti alaptantervvel foglalkozik. Az alaptanterv az a tanterv, a tanterv készítőknek a dokumentum. A tanterv, az pedig központi tanterv van, tehát az alaptanterv a tanterv készítőknek kell, hogy dokumentum legyen. Egy osztálytermi pedagógus a nemzeti alaptantervvel olyan nagyon sokat nem fog foglalkozni. Hogy ezt most valami ilyesmit mondott-e a Csépe Valéria, vagy sem, ez most végül is mindegy. Az a fontos, hogy itt a gondolkodást, az iskola funkcióját és a pedagógusoknak a szemléletét kellene megváltoztatni. És nagyon sok pedagógus van, aki ebben már így gondolkodik, de miután ez a központi irányítás van, a központi kerettanterv van, azért mondtam az előbb, hogy a pedagógusoknak a szabadság és az intézményeknek az autonómiája itt sérül. Erre nincs lehetőség, pedig ezt kellene csinálni.
Növelték a tantervtől való eltérés százalékos arányát.
10% most is.
Nem növelték? Nem. Félreértettem?
Nem. Szándék nem is van, volt? Igény van rá, igény van rá, 10% továbbra is.
Mikortól fogják? Mert ezt én úgy emlékeztem, hogy ez egy bejelentett tény.
Igen, hogy majd fogják.
Ja, hogy majd fogják.
Majd fogják.
Igen. De hogy mikor, azt még nem. Még egy dolog volt abban a levélben, amit a miniszterelnöknek írtak, ez a nyugdíjas nyugállományú pedagógusok visszafoglalkoztatásának problémája, úgyhogy a nyugdíjukat megtarthassák, ha már volnak olyan kedvesek és visszajönnek dolgozni, mert hogy szükség van rájuk. Ezt többször is mondták már, és ez nagyon fontos dolognak tűnik. Kaptak rá választ?
Hogy ezt...
Matematika, kémia, fizika.
Ugye miért van szükség a pedagógusok, a nyugdíjas pedagógusoknak az alkalmazására? Azért, mert most már bejelentették, hogy pedagógus hiány van. Ez nem egy új keletű dolog, és nem csak ennek a kormánynak a felelőssége. Azért a 46-48 éves a pedagógus átlag életkor, kiszámítható, hogy hány pedagógus fog hány éven belül kimenni a rendszerből, és mennyi pedagógus végez, és fog elkezdeni tanítani. Hát azért látható, hogy mennyien jelentkeznek egyetemre, főiskolára. Tehát, hogy pedagógus hiány lesz, és előregedett a pedagógus társadalom, ez egy tudott dolog, és ennek a gyökere sokkal mélyebb, és nem az elmúlt 10 évre, 15 évre vezethető vissza, hanem annál sokkal régebbi. A pedagógus hiányra, amit már most nyíltan vállalnak és beismernek, arra egy átmeneti, rövid időszakra, de megoldás lenne, hogyha a nyugdíjas kollégákat vissza lehetne foglalkoztatni. Pontosítani szeretném, mert most is lehet. Engedélyt kell kérni, általában az engedélyt meg is adják. De hát melyik kollega az, aki majdnem, hogy ugyanannyi pénzért dolgozik, mint amennyit otthon nyugdíjasként, ha nem dolgozik, megkapna.
De addig föl kell függeszteni a nyugdíj felvételét.
Mert hogy egyszerre nem folyósítják a nyugdíjat is, és a fizetését is, tehát azt jelenti, hogy ha ő marad és dolgozik, akkor a nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni. Mi azt javasoltuk, hogy ideig, óráig ez a probléma megoldódna, hogyha a nyugdíjasok a nyugdíjuk megtartása mellett dolgozhatnának, mert szükség lenne rájuk. A másik pedig el kell gondolkodni azon, hogy vajon ez a pedagógus életpálya modell, amiről annyiszor és olyan sok szépet mondtak a pedagógusok bérekről, amiről itt az előbb mondtam, hogy hát azért most már nem annyira gömbölyű a dolog, vagy azokról a munkaterhekről, amivel naponta találkoznak a kollégák, hát azért itt a pedagógus béremeléssel egy nagyon erőteljes munkateher és óranövekedés járult, egy óraszám emelés járult, illetve a pedagógusok minősítési rendszere, mint életpálya modell, hát azért ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen tömegesen nem jönnek pedagógusnak a kollégák.
De 30%-kal többen jelentkeztek képzésre, mondja az államtitkár tavaly.
Igen.
Ez igaz?
Biztos, is így hogy igaz, a számokat, nem is, akkor nem ez is azt, vitatom, csak
ez azt jelenti, hogy
jelentkeztek,
csak...
és elvégezték az egyetemet, főiskolát, de az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő a pályán is marad.
Mit lehet vele még kezdeni?
Már mivel?
Hogyha valaki elvégzi a pedagógus szakot az egyetemen.
Igen.
Akkor utána mit csinál, hanem azért végzi, hogy legyen egy pedagógus diplomája?
Hát azért végzi.
Nem könnyű az a szak.
Vagy menet közben jön rá a tanítási gyakorlat folyamán, hogy mégsem ilyen lovat akart. És ugyanakkor van egy diplomája, és azért a pedagógus diplomák közül a nyelvtanárok, a számítástechnikusok, azért az élet a versenyszférában is el tudnak helyezkedni. Tehát nem egy pedagógus diploma azért az egy kurens diplomának számít, az máshol is el lehet ezzel helyezkedni.
Örökhöz kötés gondolata? Nem fordult meg a fejükben?
Hát nem gondolnám, hogy ezt bemernék vezetni, de ugyanakkor azt el kell ismerni, mert az egész képhez ez is hozzátartozik, hogy bevezették a Klebersberg ösztöndíjat. Itt ezt az ösztöndíjra azok a pedagógus jelöltek pályázkodnak, akik egyetemen, főiskolán tanulnak, ezt a Klebersberg ösztöndíjat megkapják, és ez azt jelenti, hogy akkor ők biztos, hogy a pályán fognak maradni, ugyanakkor a felsőfokú tanulmányaikhoz anyagilag az az ösztöndíj hozzásegíti őket. Tehát tett a kormány lépéseket arra, hogy a pedagógus pályát, ha úgy tetszik, népszerűvé tegye. De ugyanakkor az egyik kezével ad, mert azt mondom, hogy ez a Klebersberg ösztöndíj ez jó. A másik kezével viszont üt, de egy hatalmasat, amikor most a pedagógus hiány miatt a köznevelési törvényt úgy módosítja, hogy nem kell pedagógus végzettség ahhoz, hogyha, hogy valaki tanítson.
De nem csak bizonyos tárgyakban nem kell pedagógus
végzettség. Nem csak bizonyos tárgyakban,
tehát matematikát akár bemehetek én is tanítani a teljesen más irányú végzettségemmel?
Nem, azt mondja, hogy kell egy felsőfokú végzettség, tehát nem baj, hogyha ön matematikus, ha ezt a példát hozta, de ahhoz, hogy elkezdjen tanítani, nem kell, hogy pedagógiai végzettsége is legyen. A törvény azt mondja, hogy 5 éven belül meg kell, hogy szerezze a pedagógiai végzettséget. Na most azért ennek a szakmának a lebecsülése és a lenézése, hogyha tulajdonképpen a gyerekek közé engedhetek olyan valakit, aki nem rendelkezik azzal a szaktudással, a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudással, amit a főiskolán, egyetemen a hallgatók 4-5 évig tanulnak, hogy már is neki van egy egyetemi főiskolai végzettsége, és ő bemehet, és ő azt gondolja, hogy taníthat.
Egy próbatanítás ilyenkor csak van. Hogy néz ki a gyakorlat? És akkor ki lehet szúrni, hogyha valaki egy duvad, és egyébként utálja a gyereket, nem?
Ez egy ervel nem is foglalkozunk, magával a ténnyel.
Tehát az elfogadhatatlan.
Az elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok presztízséről beszélnek. A kormány, egyébként a kormánynak a dolga, hogy a pedagógus pálya presztízsét visszaállítsa, részben azzal, hogy nem tesz ilyen lépéseket. Hát ez a gyerek elleni bűntény, nem tudok szebbet mondani, és nyilvánvalóan a pedagógus béreket is rendezni kellene ahhoz, hogy ez a pálya vonzó legyen, és még valamit, mert az, hogy a bér, meg a végzettség nagyon jó lenne, hogyha valami nyugalom és biztonság lenne a köznevelés rendszerében, mert nincs nyugalom. Az a fiatal, aki látja, hogy az elmúlt években, a köznevelésben, az iskolákban mi történt, az nem biztos, hogy ezt a pályát olyan vonzónak fogja találni.
Tehát azt mondják neki, hogy a köznevelés rendszerének átalakítása befejeződött.
Most mondtam, hogy nem fejeződött be.
A kormány ezt mondja. És nagyon hosszú és viharos folyamat volt, amíg ez ide eljutott. Miért akarna a kormány még egyszer egy ilyen hosszú és viharos folyamatot csinálni, ami elbizonytalanítana mindenkit?
Hát most is bizonytalanság van. Két dolgot említettem az előbb. Az egyik a 9 évfolyamos általános iskola átalakítása. Nem tudjuk, hogy fog zajlani, és annak a munkaerővonzata hogy alakul. A másik pedig iskolaközpontokat is említettem az előbb, tehát a kormány, a központosítás. A kormány azért arról nem tesz le, hogy az iskolák vagy a köznevelés rendszerén, hát hogy mondjam úgy, hogy ne fogja meg a forintokat. Nyilvánvalóan, hogy készül arra, hogy az intézményhálózatot a tanuló létszám csökkenés miatt szűkíteni fogja. Magyarul fog bezárni iskolákat, fog átszervezni iskolákat. Mondom, alsó tagozatot ott hagyja az a településen, a felső tagozatot iskolaközpontokba be fogja vinni a gyerekeket iskolabuszokkal, és így tovább, Tehát nincs lezárva. Nem lehet azt mondani, hogy a köznevelési rendszerének az átalakítása lezárult.
De ha gyerek nem lesz kevesebb, lesz annyi, amennyi, és most ehhez képest kevés a pedagógus, akkor a jövőben is kevés lesz. Magyarán arra nem kell attól tartani, hogy kevesebb pedagógusra lesz szükség, nem? Ami egy érdekképviseleti kérdés.
Hát nem lesz kevesebb pedagógusra szükség, sőt, bármennyire is furcsa, fogja a tanuló létszám, ugyanakkor pedig látjuk, hogy pedagógus hiány van. Na most nyilván pedagógus hiány a készségtantárgyak esetében, a közismereti tantárgyak közül, a természettudományi tárgyakat tanítók esetében van nagy hiány. Hiány van a gyógypedagógusokban, a logopédusokban, a művészeti iskolákban, a zenetanárokban, a szakképzésben, a szakoktatókban. Tehát most sorolom, hogy azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, tanárok, szakoktatók, ezekből hiány van.
De ez általános hiány? Minden iskola, fenntartói típusban?
Ez településenként változó. A kis településeken, a kisebb városokban ez már eléggé aggasztó. Még már Budapesten is, ha a fővárost említsem már azért, de bizonyos szakos tanár tanálni így sem olyan könnyű. Ugye ebben az évben, ha jól emlékszem, 1500-an mentek nyugdíjba, és 4000 kollégának szűnt meg a munkaviszonya, hogy elhagyta a pályát. Elhagyta a pályát.
És
ez egy figyelmeztető.
Mennyi jöttek?
Új hallgató belépett, talán 700 vagy 800. Most elnézést, nincsenek nálam ezek az adatok.
De az arány,
tehát a legfontosabb az, hogy hogy 4000 olyan pedagógus van, aki aktív, nem nyugdíjba vonult, mert nyugdíjba 1500 vonult, nem nyugdíjba vonult, hanem elhagyta a pályát. Most erre lehet azt mondani, hogy a 160 ezer pedagógushoz képest ez egy kevés pici szám. Nem, ez egy figyelmeztető jel kell, hogy legyen, hogy a pedagógus pályáról elmennek az emberek, és főleg a fiatalok mennek el, mert elvégzi az egyetemet, főiskolát, gyakorlat, elmegy tanítani, hát pályakezdő pedagógusként igazán megéli a mindennapokat az iskolában, és azt mondja, hogy még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy pályát módosítsak, mert nem ezt akartam.
De mit mondanak, van ilyen kutatása egy szakszervezetnek, az önökének, hogy mit mondanak, hogy mit nem akart ebben? Az iskola egy kemény hely, ott sok mindennel lehet elégedetlennek lenni, leginkább az ember a kollégáival szokott elégedetlen lenni.
Nem, én nem gondolnám, hogy ez ilyen dolog. Egyszerűen a munkafeltételek, a gyerekek, ma egészen mások a gyerekek, mint akár 10 vagy 20 éve. Nem, én ezt nem mondanám, hogy rosszak. Mások a gyerekek, sokkal nagyobb odafigyelés, másfajta pedagógiai módszereket igényelnek ahhoz, hogy a gyerekekkel való együttműködés sikeres legyen. A pedagógusnak megszűnt az a szerepe, hogy én vagyok az egyetlen a tudáshordozója. Ma az internet világában a gyerekek bizonyos kérdésekben, különösen ami a gyereket érdekli, sokkal tájékozottabbak. Tehát átalakult a pedagógusoknak a szerepe is.
És tanítják ezt valamilyen módon? Hát az, hogy a gyerek jobban ért az internethez, az egy adottság.
Nem, és ezért kell azt gondolom a felsőoktatásban és a pedagógus képzésnek is megújulni, változni, és ezekhez a gyerekekhez úgy képezni a pedagógusokat, hogy ezekkel a gyerekekkel tudjon dolgozni. Tehát már a hagyományos módszerek, azok már nem jók, nem eredményesek. Kudarc a pedagógus számára, kudarc a gyerek számára. Tehát ezt a gyakorló pedagógusok nap mint nap megélik és tudják. És hát azért azt is hozzá kell tenni, és nem szabad csak a pedagógusokról beszélni, hanem a családról is beszélni kell. Ma a családok olyan úgy élnek, és nem hibáztatok, félreértés ne essék, de a mai élet az nem kedvez a gyereknevelésnek, nem kedvez a családoknak, már olyan értelemben, hogy azért mégiscsak a család az elsődlegesen, a családnak a dolga a gyereknevelése és a felelőssége is. De hát nézzük meg, hogy élnek ma a családok. Az emberek dolgoznak a végkimerülésig. Lehet, hogy anyagilag nagyon sok mindent meg tud adni a gyereknek, csak éppen ideje nincs a gyerekre. És én az előbb akartam mondani, de egy mondatot engedjen meg, hogy ide beszúrjak. A műsor elején arról beszéltünk, hogy kinek a feladata most a gyerekek nyári megőrzése, az önkormányzati, és szerencsétlen gyerekeket dobálják itt ide-oda. X évvel ezelőtt, akkor, amikor még a nyugdíjkorhatár nem volt ilyen magas. Nem hallottunk ilyeneket. Tudnélik, ott voltak a nyugdíjba ment aktív nagymamák, és a nagymamák boldogan vállalták nyáron az unokák felügyeletét örömmel, sőt, az idős szülők gondozását is. A nyugdíjba vonult még aktív, már még tetrekész és erős nők vállalták. Talán ezt is meg végig kellene gondolni, hogy szükséges-e, és milyen hasznot hoz az, hogy a nyugdíjkorhatárt ilyen magasra emeljük, ugyanakkor nyáron a gyerekek elhelyezése probléma, az időseknek a családban való gondozása probléma, és egyáltalán ebben a rohanó világunkban milyen nagyon jó lenne, hogyha a nagymamák ott lennének a család és a gyerek körül.
Nagyon más az iskola élete vidéken és Budapesten?
Igen. Sokkal nyugodtabb.
Vidéken nyugodtabb?
Sokkal nyugodtabb.
Miért nem megy mindenki vidékre pedagógusnak?
Hát például azért, mert...
Mondjuk nem költözünk soha sehova, az biztos.
Mert azért mondjuk a magyar ember az nem annyira mozgékony, tehát nem annyira rugalmas. Ha valahol felépítette a házát, megvette a lakását, akkor ott örökhöz kötött maradt, hanem azért, mert például akkor, amikor pedagógus életpályamodellről beszélünk, akkor a pedagógusok szakszervezetének 2010-ben eljuttatta azt a életpálya modellhez kapcsolódó javaslatait Hoffmann Rózsának, amiben például mi a pedagógus szolgálati lakás hálózatnak a bővítésére is tettünk javaslatot. Azért nem megy el vidékre a fiatal, mert nem tudja az albérletét ebből a pénzből kifizetni.
Mennyi lenne az a pénz egy kezdőnél, csak hogy legyen viszonyítási alap, aki kijött az egyetemről, ami már vonzó lenne? És annak körülbelül milyen ütemben kellene növekednie?
Ebben szakmai vita van, hogy milyen legyen a pedagógusnak a bére, a teljesítményét fizessék meg a kortól függetlenül, vagy pedig egy magas kezdő bért alapítsanak meg, és kisebb mértékben emelkedjen csak a bére a nyugdíja végéig. Ebben mind a kettő mellett van pró és kontra érvek. Én ezt most nem tudom megmondani, egy fiatalnak kellene megmondani, hogy mennyi pénz az, amiből úgy ki lehet jönni, hogy normálisan egy pedagógushoz, egy értelmiséghez méltóan meg tud élni, albérletet tud fizetni, vagy gyűjteni tud lakásra, mellette esetleg a kulturális igényeit is ki tudja elégíteni. Ma nem ezt látjuk, ma azt látjuk, hogy pályakezdő pedagógus, hogyha lakásra gyűjt, vagy mi az családi segítség nélkül, ez egyszerűen kivitelezhetetlen. Tehát abban kellene segíteni, hogy például a pedagógusoknak, hogyha vonzóvá akarjuk ezt a pályát tenni, nem csak a fizetést kell megemelni, meg esetleg a munkakörülményeket, a jogbiztonságot erőkisíteni, a pedagógus autonómiáját biztosítani, hanem a megélhetéshez, a lakhatáshoz is, ha az állam segítse hozzá szolgálati lakásokkal, pedagógusnak akciós lakásvásárlási lehetőségekkel, kedvező kamattal. Ezek mind-mind azt jelentenék, hogy biztos, hogy sokkal többen jönnének akkor a pedagógus pályára.
Olvastam a honlapjukon is, hogy a szakszervezet azért az olyan, hogy abban mindenféle életpálya ciklusban lévő pedagógus van, tehát nincs olyan, hogy egy megoldásban érdekelt mindenki. De valami saját életpálya modellt azt tudnak olyat csinálni, amiben mindenki egyetért? A kezdő is, meg a 30 éve pályán lévő is?
Hát akkor azt kellene megbeszélni, hogy ki mit ért életpálya alatt.
Nem az az életpálya, hogy belépek a szakmámba, és onnan megyek nyugdíjba?
Ez az életpálya, és akkor annak nagyon sok összetevője van. Érdekli a fiatalt az, hogy milyen szakmai előmeneteli rendszerem lehet, hogyha én pedagógus leszek. Leszek pedagógus, osztályfőnök, munkaközösségvezető, igazgató, helyettes igazgató, szaktanácsadó, szakértő. A pedagógus pályának mi a csúcsa? Elkezdhetek tankönyvet írni, szakmai előadásokat tarthatok. Tehát azért eléggé korlátozott a lehetősége, olyan nagyon nagy kiugrás, kitörés nincs, versenyekre hordhatom a gyerekeket, vagy abban lehetek nagyon kimagaslóan kiváló, hogy nagyon nehéz sorsú, nagyon nehéz problémás gyerekekkel tudok nagyon eredményesen foglalkozni. Tehát ez a szakmai része a dolognak. Feltétlenül fontos, hogy a keresetek például elismerjék azt, hogyha valakinek több diplomája van, képzi magát. Ezt a jelenlegi pedagógus bértábla nem ismeri el. Ez az egyik része. A másik a munkakörülmények, a munkafeltételek. Ezt a hivatást, amit űzök, ezt milyen órában, hány órában kell úgy csinálnom, hogy az minőségileg jó legyen. Nyilvánvalóan egy pályakezdő, aki tanít 22-26 órában, helyettesi, túlórázik, az nem biztos, hogy különösen akkor, amikor ezt a szakmát még tanulja a gyakorlatban, hogy az nagyon, nagyon boldog lesz, inkább nagyon kifárad, még akkor is a hittel lélekkel csinálja ezt a dolgot. Tehát a munkakörülményekre is oda kellene figyelni, hogy azt a munkát, amit én hivatásul választottam, milyen körülmények között végezhetem. És akkor hozzájönnek ezek a járulékos dolgok, hogyha ezt jól csinálom, van egy szakmai előmeneteli lehetőségem, ezt tudomásul veszem. Van egy biztos olyan munkakörülményem, ahol tudom, hogy a pedagógiai asszisztens, az iskolában a további személyzet, a technikus segít az én munkámhoz. A pedagógia egyébként is egy csapatmunka. És a harmadik része például az, hogy mindezt én milyen életkörülmények között teszem, milyen lehetőségeim vannak a lakhatásra, ez az alapkérdés. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, mi még olyanra is mertünk gondolni, hogy például a pedagógusok rugalmasan nyugdíjba mehessenek, mert lesz, aki 65 éves, 70 éves korban is egyszerűen hát ezt hordozza a génjeiben, hogy szárnyal, és van, aki 50 éves korában is elfáradt, tehát a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét is biztosítsa például a kormány.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége.